örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A keresztség sákramentumának kiszolgáltatására készül a 329. dicséretünk második verszakát énekeljük. 329. énekünket keressük tehát ki, és a második verszakát énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Sákramentumában részesít. Hallgassuk meg, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Máté evangélium a 28. fejezetének utolsó versében olvashatjuk az ő szavait. Itt szólt a tanítványaihoz mennybe menetele előtt. Nékem adatok minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglalja el a helyét. Ezekben az ünnepi pillanatokban az Ószövetség egyik szereplőjére szeretnék mindenek előtt a te figyelmedet irányítani, beszéd a minnyájunk figyelmét is. Egy kislányról van szó. A Szentírásból nem tudjuk meg, hogy pontosan hány éves volt. Lehet, hogy olyasmi idős volt, mint te vagy most. Azt viszont megtudjuk, hogy a zsidó néphez tartozott, és a zsidó népet abban az időben háború sújtotta, szíriai kortyázó csapatok nem egyszer betörtek az országba, és egy alkalommal ezt a kislányt is magukkal hurcolták. Talán el tudjuk gondolni azt, hogy mit jelentett ez a kislány számára, hiszen elszakították a szülőföldjétől, elszakították a családjától, szeretteitől, mindattól, ami kedves volt számára, és ami a biztonságot jelentette számára. Szíriában igen előkelő családhoz került, természetesen szolgaként. A hadseregparancsnok feleségének lett a szolgálója. Elcsodálkozott azon a fényűzésen, azon a gazdagságon, amelyet ott abban a palotában tapasztalhatott, de aztán egyre inkább érezte, hogy valami mégsem egészen rendben ebben a családban. és aztán megtudta, hogy a családfő, ez a hadsereg parancsnok súlyos beteg. Olyan betegségben szenvedett, amelyet nem lehetett abban az időben segíteni. Gyakorlatilag tehát halálra ítélt volt. Ráadásul az ilyen betegeket akkor kiközösítették, mert fertőző betegség volt. Ők próbálták titokban tartani, hogy milyen súlyosan beteg, de mégis kiszivárgott a híre. Így tudhatta meg a kislány is, és amikor ezt megtudta, akkor arra gondolt, az jutott neki eszébe rögtön, hogy az ő országában, az ő hazájában van egy olyan próféta, Istennek egy olyan embere, aki bizonyára tudna segíteni az ő gazdáján. Nem a maga erejéből, hanem azért, mert Istennek az embere, azért, mert Istenre figyel, és Isten segítségével biztos, hogy tudna valamit tenni az ő gazdája érdekében. És odaállt a kislány, és elmondta. Elmondta mindezt, elmondta azt, hogy az ő hazájában lenne segítség a gazdája számára. És döbbenetes az, hogy komolyan vették ennek a kislánynak a szavát. Annak ellenére, hogy még kislány volt, annak ellenére, hogy szolga volt, mégis megfogadta a gazdája, és elment Izraelbe. Találkozhatott az Isten emberével, és Isten segítségével, Isten kegyelméből meggyógyulhatott a halálos betegségtől. Azért mondtam el ezt a történetet, mert azt ugyan egyáltalán nem kívánjuk, én sem, és bizonyára egyikünk sem kívánjuk, hogy hasonló helyzetbe kerülj, de azt mindenképpen kívánom, én tiszta szívemből kívánom neked, hogy ezt az Istent, akiről vallást tett ott a szíriai hadsereg parancsnok és családja előtt a kislány, te is megismerhesd igazán. És azt is szívemből kívánom, hogy meg is róla bizonyságot tenni, azaz meg róla emberek előtt beszélni. Arról, hogy ő mennyire szeret bennünket, hogy ő az ő szeretetéből mit tett, értünk velünk emberekkel. És kívánom azt is, hogy megtapasztalhass, amit ennél a kislánynál megfigyelhetünk, hogy micsoda tartást és erőt adott neki az, hogy ő ismerhette ezt az Istent. Hogy ő kapcsolatban lehetett ezzel az Istennel. És ezt is szívemből kívánom, hogy te is megtapasztalhass, és bármilyen helyzetbe kerülsz is még az életed során. Tudj odafordulni őszintén bizalommal ehhez az Úrhoz, és az ő áldása kísérjen életed során, hogy adjon ez neked is erőt és tartást. Legyen így az ő kegyelméből. Ámen. Most pedig egyházunk rendje szerint két kérdést intézek hozzá, a gyülekezet áldva legyen ennek tanulja. Először azt kérdezem tőled is, Betty, és szeretteitől is, hogy akarjátok-e, hogy a Szentkeresztség által a keresztény anyaszentegyházba befogadtass. Hogyha így van, akkor válaszoljátok mindnyájan, akarjuk. A második kérdéssel most még azért az édesanyához és a keresztülőkhoz fordulok. Ígéritek el, hogy a továbbiakban is úgy nevelitek Betty, hogy ő majd megismerve még jobban ezt az Istent a konfirmáció alkalmával vallást tehessen az ő hitéről. Ha így van, akkor feleljétek, ígérjük. A mi Urunk adjon erőt mindehhez, hogy valóban valóság lehessen ez, és az ő követője lehess az ő boldog gyermeke, te is Betty. Most valljuk meg, ebből az Úrba vetett hitünket mindnyájan, mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és jönnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogadtatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és elmenték. Származásokoknak, harmadokon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, honnan lett eljövendő ígyvényi, élőket és voltakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Anya Szent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, a bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy olyan Isten vagy, akit mi emberek megismerhetünk, hogy nem elérhetetlen messzeségben trónolsz valahol, hanem a te egyszülött fiad, az Úr Jézus Krisztus által mi személyes kapcsolatba kerülhetünk veled. Köszönjük neked, hogy te kész vagy gyermekeiként elfogadni bennünket, magadhoz fogadni. Köszönjük neked azt a szövetséget, amelyet te kezdeményeztél, és amely szövetségnek mi is részesei lehetünk. Köszönjük neked azt a biztonságot, amit jelent számunkra ez a szövetség. Köszönjük a védelmet, a békességet, azt a tiszta örömöt, amit a veled való közösségben megtapasztalhatunk. Köszönjük, hogy az életünk egészen megváltozhat, megújulhat, hogyha mi rád figyelünk, és engedelmeskedünk neked. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy most Betty itt állhat a te házadban, és a keresség sákramentumában részesülhet. Köszönjük, hogy őt is szereteteddel veszed körül. Köszönjük neked az ő szeretteit, édesanyját, aki úgy nevelte, hogy Betty hallhatott rólad. Most azért imádkozunk, hogy hadd ismerhessen meg téged, ő is, és mindnyájan, igazán. Kérünk téged, vezesd őket. Kérünk téged, hogy add a te bölcsességedet nekik. Kérünk téged, hogy járj előttük is, ahogyan ígérted a tiédnek. Urunk, így ajánljuk Bettit is, és az ő szeretteit is a te kegyelmedbe. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat, és maradj velük a te áldásoddal. Amen.
Bettina Dita, keresztelletünk téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Lélektek nevébe. Amen.
A minden kegyelemnek Istene, áldjon meg és szenteljen meg téged. Neveljen téged tovább, szüleidnek, szeretteidnek örömére, Anya Szent Egyházunk teljességére, és Isten nagy nevén dicsőségére. Foglaljuk el mindnyájan a helyünket. Keressük meg a 134. zsoltárunkat. 134. zsoltárunkat énekeljük mind a három verszakával, és amikor majd a harmadikat énekeljük, megáldjon téged az Isten, akkor most elsősorban Bettyre gondoljunk, és így is kérjünk áldást az ő életére. 134. zsoltárunkat énekeljük tehát végig mind a három verszakával.
Thank you. Az Úr legyen velünk, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Mózes első könyvének 3. fejezetéből az első 13 verszakot olvasom föl. Ennek a fejezetnek az a címe, hogy a bűnbeesés. Mózes első könyve 3. fejezetének az első 13 verszakát olvasom. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk. Csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehetünk abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakította gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért tettem. Foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, a te igédet, köszönjük, hogy abból megtudhatjuk azt, hogy ki vagy te, hogy milyen vagy te, hogyan vagy jelen közöttünk, hogyan, minek az árán szeretsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy a te igédből megismerhetjük magunkat is, meghallhatjuk azt, hogy bűnös emberek vagyunk, elveszett állapotban vagyunk valamennyien. Urunk, meg is valljuk neked, hogy valóban a bűnök, a vétkek nyomják a mi vállunkat, terhelik a mi lelkiismeretünket, és boldogtalanná tesznek bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy te elküldted egyszülött fiadat, Jézus Krisztust, aki meghalt ezekért a bűnökért, aki ma is, most is a lelkünket nyomorító, terhelő vétkeket veszi el tőlünk. Urunk, segíts bennünket abban, hogy ezeket a vétkeket, nyomorúságokat meg tudjuk vallani neked. Szent lelkedért imádkozunk, Urunk, tölts be bennünket, ővele, és segíts abban, hogy most a te igédre tudjunk figyelni. Őrizd meg bennünket attól, Urunk, hogy egymás vétkeit nézzük, méricskéljük, ítéletet alkossunk magunkban a másik emberről. Segíts abban, hogy önmagunkat nézzük, és megvalljuk neked a mi vétkeinket. Köszönjük, Urunk, hogy hangzik a felmentő ítélet, köszönjük, hogy a bűneinket megbocsátottad ott a kereszten, minden bűnünket, legyen az, ahogy mi emberi módon mondjuk, kicsi vagy nagy. Kérünk, Atyánk, hogy bűnbocsátó kegyelmedet áraszt ki ránk, használd föl ezt az Isten tiszteleti alkalmat is arra, hogy meghalljuk a te igédet, és megtisztuljon a mi szívünk, megtisztuljanak a gondolataink és cselekedeteink. Urunk, jövünk hozzád, nem a magunk érdemeire hivatkozva, hanem a Te egyszülött fiad nevében, Jézus Krisztusért. Amen. Ige hirdetése készülve a 209. dicséretünk 5. verszakát énekeljük el.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten szavára, amely most Pál apostolnak a korintusiakhoz írott 2. leveléből hangzik hozzánk, a 13. fejezet 11. verséből a következőképpen. Végül testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Pünkösd előtti vasárnapokon arra kezdtünk el figyelni itt együtt, hogy mit mond nekünk Isten az ő beszédében, a Bibliában. Az ő népe, a gyülekezet, az egyház küldetéséről. Vagyis mi a feladatunk itt a világban. Így megérthettük mindenek előtt az, hogy Isten dicsőségének magasztalására legyünk. Aztán azt is láttuk, hogy azért is vagyunk itt, az is küldetésünk, feladatunk, hogy közösségké váljunk az Úrban, és az ő jelenlétét így is felmutassuk ebben a világban. A korintusi gyülekezet életébe belepillantva, a nekik írt levelek segítségével azt is láthattuk, hogy mi akadályozhatja ennek a közösségnek a kialakulását, meg egyáltalán ennek a közösségnek a megmaradását. Így jutottunk el a most is felolvasott tanácsokhoz, végül testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a békesség és a szeretet Istene veletek lesz. Ezek közül az elsőről már volt szó, hogyan lehetséges az, amit így ír az ige, hogy mindenkor örüljetek. Láttuk, az elkeserítő, fájdalmat okozó, lehangoló, félelmet keltő körülmények között is megmaradó örömnek a kulcsa, a titka, egy szó, illetve, hogyha az megvalósul, ez a szó pedig így hangzik, az Úrban, Hogyan lehetséges mindenkor örülni? Az Úrban. Mai Isten tiszteletünkön figyeljünk a következő tanácsra. Ez volt tehát az első, hogy örüljetek. A következő így hangzik, állítsátok helyre a jó rendet magatok között. Mindenek előtt nézzük meg azt, és egy picit itt visszaemlékszünk mindarra, amiről tulajdonképpen már volt szó az előző istentiszteleteken, legalábbis érintettük mindezeket, hogy mi is történt ott a korintusi gyülekezetben, tehát abban a gyülekezetben, amely először olvashatta Pál apostolnak e szavait. Mi történt ott, hogy erre kellett kérni az apostolnak őket, állítsátok helyre a jó rendet magatok között. Ilyeneket olvashatunk a levélben. Félek, írta tehát az apostol, hogy viszálykodás, irítség, harag, önzés, rágalmazás, vádaskodás, felfuvalkodás lesz közöttetek. A levelekből az is kiderül, hogy a gyülekezet tagjai azokat, akik közöttük hirdették az igét, elkezdték egymáshoz hasonlítani, méghozzá a fellépésük, az előadás módjuk alapján. És azt mondták, hogy én Apollósé vagyok, én Péteré, én Pálé, és olyan is volt, aki azt mondta, én Krisztusé. Az is kiderül a korintusi levelekből, hogy megkérdőjelezték Pál apostolságát is, tehát hogy ő valóban az Isten küldötte, hogy azok közé tartozik, akik, mint ahogy Jézus Krisztusnak a tanítványai is, az Istentől kapták a megbízatásukat. Ezeken kívül még, és ez is kiderül a levelekből, nagy kísértést jelentett a korintusi gyülekezet számára a környezetük. Igencsak laza erkölcsisége. Az a szabadosság, amely jellemző volt a város lakóira. Hagyták ezt beszivárogni sajnos a gyülekezetbe is. De hát ezekkel az indulatokkal és a jelenségekkel, amelyek most itt a korintusi gyülekezettel kapcsolatban elhangzottak, sajnos mi is találkozunk újra meg újra, munkahelyeinken is, közlekedve a városban, otthonainkban is, de még itt a gyülekezetben is, az egyházban is felbukkannak ezek az indulatok, ezek a jelenségek. A családokban civakodás, gyűlölség, válás tömegestől. A társadalomban vádaskodás, csúsztatás, egyenlőtlenség, bosszú. A népek között erőszak, véres háborúk. És igen, még az egyházban is képmutatás, szakadás, önzés. Ahogyan itt a korintusi gyülekezetről is olvashattuk és hallottuk most. Az apostolon keresztül azonban azt mondja az Úr, igazodjatok helyre, állítsátok helyre a jó rendet magatok között. Igazodjatok helyre, mert mi szörnyű nagy rendetlenségben élünk. Kerüljön hát minden a helyére. De hogyan történjen ez? Nos, a helyreigazodásnak már itt, tehát a hogyannál el kell kezdődnie. Azaz, most végre már ne a magunk feje után menjünk, hanem hallgassunk arra az Istenre, aki teremtette ezt a világ mindenséget. És az ő művében felfedezhetjük a rendet. Hallgassunk az élő Istenre végre. Honnan vannak hát mindezek közöttetek? A korszellemből jönnek elő? Gazdasági válság következménye? Az előttünk járt nemzedékek mulasztásainak keserű gyümölcsei? A másik emberben van minden rossznak a forrása? Az Úr egyik szolgáján, Jakab apostolon keresztül ezt adja ezzel kapcsolatban tudtunkra, feltéve a kérdést, hogy honnan vannak viszályok és harcok közöttetek, s a válasz így hangzik, kérdésként megfogalmazva, nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? A ti tagjaitokban, azaz bennünk van a kórokozó, mi vagyunk a bacillus gazdák. Lehet, hogy ez fájdalmas felfedezés számunkra. És Isten igéje a kórokozót is nevén nevezi, azt mondja, önzés és irítség. Mindent meg akarunk szerezni magunknak, és közben mindent elveszítünk. Márpedig mit használ, és ez is a Szentírásból való idézet, ha az egész világot megnyerjük is, a saját lelkünkben pedig kárt vallottunk. Nem véletlenül került bele a 10 parancsolatba ez a mondat, ne kívánd, ami a fele barátodé. Jézus Krisztus is ezt hangsúlyozza, onnan belülről az emberek szívéből származnak a gonosz indulatok. Önzés és irítség. Tanulságos belegondolnunk abba, hogy hol is találkozunk a Szentírásban legelőször markánsan ezekkel az indulatokkal. A Biblia legelső könyvének a 4. fejezetében. Ábel és Kain történetében. Kain nem tudta elviselni azt, hogy Isten az ő áldozatát nem fogadta el, a testvérét, Ábelét pedig elfogadta. Hát hogy történhet ilyen, hogy éppen az övét nem fogadja el Isten? Az övét, aki az első szülött, akinek a neve is azt jelenti, hogy nyereség, és azért a semmiségét, a testvére Ábel neve pedig ezt jelenti. Az övét elfogadja Isten? Nagy haragra gerjedt Kain, így olvashatjuk a Szentírásban. És mivel az indulatainak helyt adott, azok végül is a testvére meggyilkolására vitték őt. Testvér saját édes testvére ellen fordult. S mi előzte meg ezt a testvérgyilkosságot? Az, hogy Kain és Ábel szülei, Ádám és Éva megvonták a bizalmat az élő Istentől, akivel addig pedig csodálatos, bensőséges kapcsolatban éltek. Nem vették komolyan azt, amit Isten az Édenkert egyik fájáról mondott nekik, hogy arról ne egyenek, az összes többiről ehetnek, arról az egyről ne. A maguk feje után mentek. És ezzel kiszakították magukat az Istennel való közösségből, és már is olyan érzések és indulatok lették meg őket, melyeket addig nem ismertek. Félelem lett úrrá rajtuk. Elkezdtek vádaskodni, hallottuk az első ige szakaszból. Éva tette, aki így jó volt. De hát végül is te adtad Isten mellém ezt a társat, aki belevitt a bűnbe. Egymásra mutogatnak, s végül még Istent is megvádolják. Mit akar Isten nekünk ezekkel a történetekkel, amelyeket a Szentírás elején olvashatunk elmondani? Azt, hogy ki van jelölve a helyed. Ezek így egyik költőnk szavai, de nagyon illenek ide. Isten kijelölte a helyünket. Hol? Szorosan maga mellett. Annyira szorosan, hogy vele lélegezzünk, hogy együttemre lépjünk vele, hogy amit ő szeretne, mi is azt akarjuk, arra vágyakozzunk. S amíg Ádám, az ember a helyén volt, addig boldog volt. Ellépve onnan azonban a bajok áradata zúdult rá. Avagy őrizője vagyok én az én testvéremnek? Tette föl Kain a gyilkosság után ezt a cinikusságtól sem mentes kérdést. Már ő sincs a helyén. Nem testvérként állt Ábel mellett. Ember embernek farkasa. Ez a mondat is nagyon szemléletesen visszaadja azt, hogy mi lett az emberből azután, hogy kiszakította magát az Istennel való közösségből. Igazodjatok helyre! Hallottuk a korintusi levélből az Úr üzenetét. Felszólítás ez. De ugyanakkor csodálatos evangélium is az az örömhír számunkra, hiszen ez azt is jelenti, hogy visszakerülhetek a helyemre, azaz kapcsolatba kerülhetünk az Istennel. Hogyan? Testvérek, az ember bizonyos értelemben, és ezt hangsúlyozom, hogy csak bizonyos értelemben, olyan, mint a fészkéből kiesett madárfióka. Nagyon jól tudjuk, hogy ez a madárfióka, amíg ott van a fészekben, addig biztonságban van, ott megkapja mindazt, megkaphatja, ami az életben maradásához szükséges. A táplálékot, az első napokban a meleget, a védelmet, és a fészekből kiesve gyakorlatilag pusztulásra van ítélve. És ő nem tud visszamenni a fészekbe. Hát valami ilyesmi történt annak idején az emberrel. Ki esett a fészekből, abból a fészekből, amit az Isten készített el számunkra, és ahol boldog volt, és boldog lehetett. És magunktól már nem tudunk visszakerülni ebbe a fészekbe, vagyis nem tudunk Istennel kapcsolatba kerülni. Eszembe jutott az, hogy amikor gyermekek voltunk, akkor előfordult olyasmi, hogy találtunk madárfiókát, olyat, amelyik kiesett a fészekből. És akkor voltak közöttünk olyanok, akik azt mondták, hogy hát, ha még meg is találjuk a fészket, és vissza is tesszük, úgysem fogja már az az anya madár gondozni a fiókáját, mert megérzi rajta az idegen kéznek a nyomát. Igen. Egy kicsit valahogy így van ez velünk is. Kiestünk a fészekből. Ráadásul velünk emberekkel úgy van, hogy akik azóta születtünk, azok már mind a fészeken kívül születünk. És ott kívül, ott beszennyeződünk. Ott sártakad ránk, ott a földön, a földnek a sara a szennye. Földhöz ragadtak lettünk. Idegen kéz nyúlt utánunk, és szorította markába bennünket. A sátán fogságába kerültünk. És a sátán mindenféle jót ígér nekünk. Csábít, magához akar édesgetni. És aztán csak később döbben rá az ember, hogy azokból az ígéretekből semmi nem lesz. Hogy is lenne? Amikor a sátánnak éppen az a célja, hogy mi minél messzebbre kerüljünk a fészektől, minél messzebbre kerüljünk Istentől, és véletlenül se találjunk oda ő hozzá. S bár a kezenyomát mi már nagyon is érezhetően magunkon viseljük, a csodálatos az, hogy Isten mégsem fordult el tőlünk undorral. mert ő a tökéletes szeretet. Ugyanakkor azonban a ránk tapadt sár és szenny, és az ő szentsége, azok nem félnek meg egymás mellett. De hát akkor ott kell maradnunk örökre a sárban, elveszetten? Nem. Mert Isten megkönnyörült rajtunk. Mert ő maga jött el utánunk, az ő egyszülött fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Ezért mondta Jézus Krisztus azt, amikor itt járt a földön, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Jézus Krisztus önként hagyta el a mennyet. Ő a bűntelen, az ártatlan, lejött ide a földre. Azért, hogy értünk, kifizethesse a váltságdíjat. És nem ezüstöt és aranyat adott értünk, hanem az ő életét. Az ő vérét hullatta értünk, az ő vére volt az a váltságdíj, amivel kifizette az árat, amivel minket kiszabadíthatott abból a fogságból, amiben belekerültünk, amikor Istent elhagytuk. Aki ezt hiszi, hogy Jézus Krisztus a halálával fizetett, ott a kereszten, személy szerint mindnyájunkért, hogy ott kifizette a váltságdíjat, az szabad. Olyan, mint amikor kinyílik a börtönajtó, és azt mondják, hogy most már mehetsz, szabad vagy. És aki ezt elhiszi, az kijön onnan, és valóban szabad lesz. Jézus Krisztusnak a mindhalálig tartó engedelmessége az, hogy ő az életét adta ott a kereszten értünk, azt tette lehetővé azt, hogy a mi beszűkült, önző érzésektől és ösztönöktől irányított szívünk helyett új szívet kapjunk. Olyan szívet kapjunk, amelyben már krisztusi indulatok vannak. Mivel Krisztus meghalt a mi régi indulatainkért, ezért lehetővé vált, hogy eztán ő éljen bennünk az ő indulataival. Mert ugyanaz a Krisztus, aki meghalt értünk ott a kereszten, és aztán harmadnapra feltámadt, élni akar bennünk az ő szent lelke által. Azt is tapasztaljuk azonban, hogy akik már befogadtuk Krisztust a szívünkbe, azok is időnként úgy viselkedünk, mintha nem ismernénk az Urat. Olyan indulatok törnek fel belőlünk, amelyek nem krisztusi indulatok. Mit lehet, mit kell ilyenkor tenni? Próbáljuk valahogy eltakarni ezeket. Hallgassunk róla mélyen, vagy egy várándítással tegyük túl magunkat az egészen. Vagy vonjuk le a konzekvenciát, hogy a kereszténység az nem nekünk való. Hogy mi úgysem tudjuk azt győzedelmesen élni. Hogy legjobb abba hagyni az egészet. Nagyon gyakori kísértése a sátánnak ez. Így akar bennünket a keserűségbe taszítani, és ezzel is Istentől eltávolítani. Vagy pedig próbáljuk ellensúlyozni valamiféle jó cselekedettel. Urunk egyiket sem ajánlja, hanem mit ajánl nekünk? János apostollal ezt íratta le. Ha pedig a világosságban járunk, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, Van pártfogónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Mit tegyen tehát az, aki Isten gyermekeként, újjászületett ember létére mégis vétkezett? Azt, amit az induláskor tett. Járuljunk oda kegyelemmel, olvashatjuk ezt a zsidókhoz írott levélben, a kegyelem királyi asztalához, ahol irgalmasságot nyerhetünk és bocsánatot. Mert bővölkedik a kegyelemben a mi Istenünk. Azaz menet közben sincs más megoldás, mint ami az indulásnál volt. A bűneinket odavinni, ahova valók, az Úr Jézus Krisztushoz. Ahhoz a Jézus Krisztushoz, aki magára vette minden bűnünket. És újra és újra hittel elfogadni az ő bocsánatát. Nincs más megoldás. Mert az új életet menet közben is azt táplálja, ami elindította. Isten kegyelmének kiapadhatatlan forrása. Kegyelemből élünk, és hitben járunk. Nincs más lehetőség az új életben való járásra, az abban való megmaradásra és gazdagodásra. Az, aki Krisztus befogadta már a szívébe, az észreveszi, ha vétkezik. És az már nem akar vétkezni. És hogyha mégis vétkezik, akkor egy napig sem hajlandó együtt élni a vétkével. Ez a különbség. Nem az tehát, hogy az újjászületett ember, az Isten gyermek az sohasem vétkezik már, hanem az, hogy nem akar vétkezni, és ha mégis vétkezik, az fáj neki, és utálja a vétkeit, és szabadulni akar azoktól rögtön, és bizonyos abban, hogy megszabadulhat, mert ezt Isten ígérte meg. De ehhez az kell, hogy egész konkrét módon gyakoroljuk a bűnvallást, hogy gyakorlattá váljon az az életünkben. Vagyis igazodjunk újra és újra helyre. Ezért kellett az Úr megbízásából Pál apostolnak itt a korintusiakhoz írott levélben leírnia ezeket is, hogy önmagatokat tegyétek próbára, hogy igazán hisztek-e. Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. Állítsátok helyre a jó rendet magatok között. Olvashatták a korintusiak, és olvashattuk, hallhattuk most mi is. Szeretnénk a jó rendet, a békességet, a szeretetet otthonainkban, egyéb közösségeinkben, itt, a gyülekezetben. Urunk megmutatta nekünk az utat. És ez pedig az, hogy ne a másik embertől várja mindig a változást. Először én igazodjam helyre. Tegyem az életemet az Úr biztonságot nyújtó kezeibe. És hogyha bármi megrontja a vele való kapcsolatomat, akkor ne nyugodjak addig, amíg az a zavar meg nem szűnik. Igazodjunk hát így, újra és újra helyre, vagyis forduljunk így oda újra és újra a mi Urunkhoz. És akkor Isten áldása megnyugszik a mi életünkön. Ámen. Négyszázhatvannegyedik dicséretünket keressük meg. és az első két verszakát énekeljük, 464. énekünk első két verszakát énekeljük, kérjük ezzel is, jöjj királyom Jézusom, szívem íme megnyitom. Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy még mindig van lehetőség a hozzád való térésre. Köszönjük neked, hogy a te atyai kezeid, karjaid még mindig ki vannak tárva, és így vársz bennünket, és így hívsz bennünket magadhoz. Köszönjük azt a kimondhatatlanul nagy szeretetet, amely arra indított téged, hogy egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust oda a keresztre add, azért, hogy számunkra megnyílhasson az út hozzád. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy mi olyan nehezen akarjuk észrevenni ezt a nagy-nagy szeretetet. Bocsáss meg, hogy olyan nehezen tudunk mi odafordulni igazán hozzád. Bocsáss meg, hogy még amikor halljuk is a te hívó szavadat, akkor is sokszor csak az áldásait, a segítséget, az ajándékait kellenek, de te magad nem. Veled nem akarunk igazán közösségbe kerülni. Rád azért nem akarunk minden helyzetben hallgatni, hanem vannak olyan helyzetek, amikor még mindig a magunk feje után megyünk, amikor úgy érezzük, hogy mégiscsak mi tudjuk jobban, és az a logikusabb, és az a helyesebb, amit mi megoldásként felfedeztünk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy még mindig sokszor mi jobban akarjuk tudni a dolgokat nálad. Bocsáss meg nekünk, hogy nem tudunk igazán engedelmeskedni neked, de köszönjük, hogy te a kegyelmedet még mindig kínálod nekünk, és hogy most is arra tanítottál bennünket, hogyha vétkezünk is, van lehetőség arra, újra és újra, hogy ezeket megvallva, a te bocsánatodat elfogadva mehessünk tovább. Köszönjük neked, Urunk, hogy abba a bizonyos fészekbe újra oda kerülhet az ember. Köszönjük neked, hogy mi tékozló fiak, akik elhagytunk téged, mégis lakói lehetünk az atyai háznak. A te mennyei világod áldásait mégis még megtapasztalhatjuk. Segíts ebben, kérünk nekünk.
Segíts nekünk elhinni mindazt, amit Te a beszédedben, a Szentírásban elénk adsz. Segíts elfogadni azt az utat, amelyet Te készítettél el számunkra, Jézus Krisztust. És ne máshol keressük, és ne másban véljük felfedezni a megoldást, az utat, hanem ha tudjunk igent mondani arra, amit Te készítettél el, akit Te adtál nekünk, Jézus Krisztusra. Könyörgünk, Urunk, így azért, hogy hadd ismerhessük meg ott a Te közeledben az igazi örömet, békességet, szeretetet, és hadd élhessünk így szeretetben, hogy hadd tölthesse be a szíveinket is, de az otthonainkat is, és a gyülekezeteinket is a Te szereteted. Urunk, köszönjük Neked, hogy Te ezért mindent megtettél. Hadd tudjuk mi is megtenni azt a lépést, amelyet tőlünk vársz. Áldunk és magasztalunk a Te szavadért, amelyet most hallhattunk, és kérünk Téged, segíts, hogy a hétköznapokban is eszünkbe juthasson, hogy a szívünkben elvihessük magunkkal, és hadd formálhasson az életünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegjeinkért, a magányosokért, a különböző testi-lelki problémákkal, nyomorúságokkal küzdködőkért. Könyörgünk hozzád a családokért, a széthulló félben lévő családokért, különösképpen is. Urunk, bárcsak felismerhetnénk a meglátogatásunk idejét, ahogyan azt az Úr Jézus Krisztus Jeruzsálem népének mondta, hogy ők nem ismerték föl, hogy nem vették észre, hogy ott van a segítség Jézus Krisztusban számukra. Bárcsak mi fölismerhetnénk ezt. Könyörülj meg így, a mi népünkön kérünk, az Úr Jézus Krisztusért. Hallgass meg imádságunkat kegyelmesen. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézustól tanult imád. Mi, Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Sok szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő este 6 órától istentiszteletet tartunk itt a templomunkban. Szerdán 9 órától nyugdíjas délelőttünk lesz. Csütörtökön este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóránkat tartjuk. Pénteken 6 órától ifjúsági bibliaórát tartunk, 7 órától pedig a biblia körünket. Ránk következő vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentiszteletünk itt a templomunkban. A presbiter testvérek figyelmét hívom fel arra, hogy gyűlést tartunk a ránk következő héten, most kivételesen nem hétfőn, hanem szerdán, tehát 14-én szerda estére, 7 órára várjuk ide a presbiter testvéreket. Hirdetem azt is, hogy lehetőségünk lesz arra is, hogy kötetlen formában lehessünk együtt, méghozzá kiránduláson. Szokásos júniusi kirándulásunkat most 23-án tartjuk. Ez azt jelenti, hogy 23-án péntek este 5 órakor találkozunk azokkal, akik szeretnének együtt kirándulni velünk és együtt játszani, meg együtt szalonnát sütni. Találkozunk tehát 5 órakor a Domb utcai, ez a rendőrség mellett van, megy föl ez az utca a hegyekbe. Ott tehát 5 órakor találkozunk a Domb utcai játszótéren. Ahová együtt kirándulunk, az Makkos Mária, és ott töltjük el az esti órákat, és visszafelé lehetőség van arra is, hogy autóval jöjjünk azok számára, akiknek talán hosszú lenne gyalogosan megtenni az utat, többiekkel pedig immár sötétben gyalogjövünk vissza Makkos Máriáról. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre a kirándulásra, tehát gyermekektől elkezdve idősekig, vállalkozó szelleműeket. Azokat a testvéreket, akik csendeshetünkre jelentkeztek, emlékeztetem arra, hogy a részvételi díj befizetése igencsak esedékes már. Ezt megtehetjük Varga András presbiter testvérünknél. Ezen kívül elkészült részletes tájékoztató is, amit megtalálhatunk hátul a kijáratnál. Az adakozás lehetőségét is említem, hirdetve azt, hogy a múlt vasárnapi perselypénzünk az 20.813 volt, a diakóné perselyben pedig 5.300 forint volt. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Most pedig a 215. énekünket keressük meg, és énekeljük az első 4 verszakát. 215. dicséretünk első verszaka így kezdődik. Eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó a bűnösök útjára. Ó, segíts Jézusom, őriző pásztorom, hogy ne jussak romlásra. Első 4 verszakát énekeljük, tehát a 4. majd fennállva. Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.